Ahogyan ez látható a képen, büszkén vigyorog, fogja a saját rajzát, a keze is filces, az arca is filces, az agyam is elborult a kép készítése előtti fél percben, de hamar lehiggadtam, és szaladtam a gépért, hogy megörökítsem. Eddig megfogni se tudta rendesen a filceket, ceruzákat, ha mégis, egyből lejtette őket, de ezt a műremeket kérem, a heti szintű úszásoknak és a gyógytornának köszönhetjük. Magát a gyerek irreálisan nagy, agyon satírozott gömbnek ábrázolja, ami alap közepén terpesz. A vonal mellette én akarnék lenni, a belőle félig kiálló gömbölyded apró csimbók szemüvegben talán a nagyanyja. Ez a bármit, kissé távolabb tőlünk, a lap jobb sarkában, egy napszerű képződmény alatt sütkérező, amúgy halálnyomasztó fekete paca, az egyetlen olyan alak a rajzon, aki miatt egy sereg gyerekpszichológus egybehangzóan süvöltené. Ez bizony nem más, mint... Van még egy rossz szokásom. Néha a dolgokat a szőnyeg alá söpröm. Minden esetre, ha véletlenül ráveszem magam, hogy kinyissak egy mesekönyvet, és felbukkan benne egy anya, önkéntelenül izzadni és viszketni kezdek, de semmiképp se bízom a véletlenre. Pofátlanul átköltöm apa figurára, vagy ha ez lehetetlen, pókerarccal ugrom át a kínos részeket. Így ír blogjában a Belvárosi srác című regény főhőse Balázs, akinek 3 évvel korábban egészen más élete volt. Jó állása, jövőképe, csinos felesége, akivel ráadásul gyereket vártak. Misa világra jött Down-szindrómával, és Balázs élete fenekestül felfordult. Ott maradt egy kisbabával kettesben, feladta az állását, és ebben a blogban próbálja feldolgozni, és megmutatni, milyen lett a világ a Downos Misi mellett. Hajdú Antal Zsuzsanna igazán szeretnivaló regényt írt, de vajon a fiataloknak szóló, népszerű könyvei után miért foglalkoztatta őt ez a téma, és miért írt ezúttal felnőtteknek?
Maga az inspiráció az úgy érkezett, hogy a Meglepetés magazinban olvastam egy cikket, Jevgenyi Anisimov orosz édesapáról, aki bevállalta ezt, hogy egyedül maradt a Down-szindrómás újszülöttjével. És hát maga az apuka nem is csak a karaktere, főleg nem a karaktere, hanem a hozzáállása, hogy ezekben a gyerekekben is megtalálja azt, ami szeretnivaló. Ő úgy fogalmazott, hogy ezek a gyerekek is ugyanúgy tudnak örülni a napsütésnek, mint bárki más. És valahogy ez a mondat volt az, ami annyira megfogott, és az a szeretet, ami áradt eleve ebből a kis interjúból. Így egész nap velem volt ez a téma, és hát ahogy így rágódtam rajta, azon gondolkodtam, hogy ezt egy magyar környezetben meg lehetne írni. Mert hát ugye ez elő is fordulhatna akár, illetve én tudok más magyar édesapáról, aki szintén egyedül maradt Down-szindrómás kisfiával, mondjuk egy idősebb, nagyobb gyerkőc. Úgyhogy az ő hozzáállása talán az, ami inspirációként szolgált. Tehát én korábban nem foglalkoztam gondolatban semmilyen gyerekekkel, de maga az a szeretet, amit tényleg áradt ebből az apukából, az hozta el nálam az inspirációt, amiből a regény végül megszületett.
Végül is az ő története az úgy került napvilágra, hogy ő blogot vezet.
Instagramon nagyon aktív. És valószínűleg így került be a köztudatba ő.
Sok fotót tesz a kisfiáról, én is megnéztem rengeteg fotót. És ugye az ő tragédiája, ami fölül tudott kerekedni, az, hogy a szülőszobán tudták meg, hogy Down-szindrómás a gyerek, és a feleség azonnal elment. Vagy hát rövid időn belül,
úgy tudom, hogy néhány héten belül. Azért érdekes egyébként ez a később derült ki, mert én beszélgettem hasonló szülőkkel, akik hasonló gyerkőcöt nevelnek, és nem egy esetben számoltak be erről, hogy az ultrahangon nem vettek észre semmit, esetleg a baba úgy fordult, hogy pont nem látszottak azok az információk, amik egyébként szükségesek ahhoz, hogy meg lehessen ezt állapítani, és hogy ez nem egy olyan ritka dolog, mint hogy gondolnánk. Az ritka dolog, hogy az édesapa marad egyedül a Down-szindrómás kisgyerekkel, az ritka dolog, hogy az édesanya az, aki elhagyja a gyerekét, de úgy látszik, hogy van ilyen is. Inkább anyukák azok, akikkel én beszéltem, és náluk az jellemző sajnos, hogy az édesapa megfutamodik. Nem minden esetben, hála Istennek, de több ilyennel is beszéltem.
Mi az, amit fölad a te főhősöd, ez a fiatalember, a gyerek érdekében? Ugye ő az első pillanattól pontosan tudja, hogy nem fogja elengedni ezt a gyereket, anyuka azt akarja, hogy intézetbe kerüljön.
Igazából az orosz fiatalember erre biztos azt mondaná, hogy ez nem önfeláldozás és nem igazi áldozathozatal. Egy picit szerintem viszont az én főhősöm az állását, a pályáját adta föl, tehát ő egy közgazdasági területen dolgozó, multinál dolgozó középvezető a regényben, és hát ez egy ugye napi 8-12 óra munkát jelent, így viszont akkor meg nem tudja fejlesztésekre hordani a Misa nevű kisfiát, és hát ételfutárnak áll. Úgyhogy a regény már úgy is kezdődik, hogy ő egy ételfutár, és így akkor hamarabb haza is ér. Addig édesanyja az, aki gondozza a kicsit. Ez is fontos számomra, hogy az eredeti személy is nagyon sokat kapaszkodik az édesanyjába. Nagymama nagyon sok segítséget nyújtott neki is, és az én főhősömnek is, tehát egy nagyon, nagyon fontos hátország.
A te könyvedben nagyon aprólékosan szó van arról, mennyi időt kell egy kisgyerek fejlesztésére szánni, és mennyi energiát. Kutattál ezután?
Igen, hát egyrészt az internetes kutatások azok, amik sokat segítettek, de szerintem sokkal nagyobb segítségemre voltak azok a szülők, akikkel végül sikerült kapcsolatba kerülnöm, akik ugye hasonló kisfiúkat, kislányokat nevelnek, és az ők anekdotáik, beszámolójuk, mit hány évesen. Ugye azt lehet erről tudni erről a szindrómáról, hogy nagyon nagy a szórás. Tehát iszonyatosan nagy a különbség gyerek és gyerek között. Az is nagyon fontos, és itt fontos volt számomra is, hogy kapjak egy szakszerű magyarázatot a kérdéseimre, hogy fejlesztéssel, korai fejlesztéssel gyakorlatilag nagyon sok mindent el lehet náluk érni. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy az én Vozár Balázsom azért maradt otthon, így félig otthon, tehát hazaér mondjuk olyan dél és egy óra körül, mondjuk, hogy ezt így egy ételfutárnál el lehet képzelni, mert utána akkor teljesen rá tud koncentrálni, el tudja vinni, úszni. Ez egyébként nagyon sok pénz is kell. Tehát a szakmai segítség nagyon fontos volt. Az alapítvány, aki ugye Balázs mögött is áll, és a hasonló szülők mögött is áll, az is nagyon-nagyon sok lehetőséget biztosít a kisfiúnak a fejlődésre. És ami még egy szerintem aranyos adalék, hogy az egyik édesanyja mesélte nekem, hogy az egyik fejlesztő lány, ő is Down-szindrómás, és ebből lett a Wagner Julcsinak a karaktere, aki szerintem egy elég aranyos és szerethető mellékszereplője a történetnek, tehát egy elég pozitív vonulata, hogyha mondhatom ezt.
Milyen ez a Balázs? Mennyire hétköznapi, és mennyire nem hétköznapi? Ugye, mert nagyon szerethető figura, elég vitriolos önkritikával.
Hát igen, ez egy kicsit szarkasztikus, nem véletlen, hogy a könyv címe Belvárosi Srác című, ugye egyrészt a blogjára utal, Downtown Boy, tehát Belvárosi Srác, de ugye tudjuk, hogy a Down szónak a jelentését az is benne van, de ő magát egy teljesen hétköznapi fickónak gondolja, egyébként valahol az is. És számomra az volt fontos, hogy látszólag hétköznapi emberekben rejlő különlegességet megmutassam. És szerintem a Balázs erre egy nagyon jó példa, hogy a kis humorával, meg az egyedi világlátásával hogyan küzd meg olyan dolgokkal, amiket egyébként így elsőre mi nagyon megrázónak gondolnánk, de ő mégis valahogy feláll. Tehát nála ez a futás is gyakorlatilag egy olyan példa, hogy ő tényleg egy olyan karakter, aki nem adja fel. És sok szülő van ilyen, aki nem adja fel egyébként. És egy picit ez tisztelgés nekik.
Mi a helyzet az egyedülálló apuka státusszal? A válás után férfi egyedül marad, helyzet sem egyszerű, így viszont így még nehezebb.
Abszolút, ugye a Balázs meg is fogalmaz, hogy kisebb bajom is nagyobb annál, hogy most a nőket hajtsam, de hát mégis ugye az emberben a társa való vágy az azért ott munkál, úgyhogy az én regényem sem mentes ettől. Balázs abszolút nem keresi a szerelmet, tehát ő örül tényleg, hogy él, úgyhogy nincsenek ilyen kimondott igényei, vagy talán magának sem vallja be, hogy hát azért szükség lenne egy társa, igen.
Csak mondjuk, amikor egy randiról haza kell rohanni, mert csak ő. Ugye ez a kötődés, és erről beszéljünk egy picit, hogy elengedni egy kisgyereket bölcsődébe, óvodába nagyon nehéz. Egy Down-szindrómás kisgyerekkel ezt a kötődési kérdést megoldani úgy, hogy senki ne sérüljön, ez még problematikusabb?
Apukánál ez abszolút problematikus, mert ahogyan az egyik fejlesztő, hogy meg is jegyzi olyan egy picit, mint hogyha Balázs azt gondolná, hogy ha ott van a négy fal között, vagy a fejlesztésem van, akkor nincs ott más gyerek, aki bánthatja, akkor figyelnek rá, akkor biztonságban van. Onnantól kezdve, hogy kiengedi a játszótérre, beengedi többi gyerek közé, akik ugye teljesen különbözőek lehetnek, a gyerek ugye veszélyben van. Ez a Balázsnak a saját magával való konfliktusa, hogy ezen túllépjen, és a regénynek ez egy nagyon fontos eleme, hogy akkor tényleg közösségbe adom a gyereket, vagy sem. Tehát nagymamával küzd végig, hogy hát most már 3 éves, most már azért muszáj lenne. Kérvényeket adogat be, hogy minél tovább maga mellett tudja, ami egy picit túlzás a részéről, de szerintem abszolút érthető. Hiszen már tényleg annyira, hogy meg is fogalmazza, hogy most már így nem nagyon léteznek ők egymás nélkül. Tehát egyfajta szimbiózisban élnek.
Azon is gondolkodtam, hogy tudtad úgy, hogy közvetlenül téged nem érint ez a kérdés, hogy tudtad a határokat pontosan kijelölni, tehát hogy valóban létezik az a helyzet, amikor megszólják a gyereket a játszótéren, amikor apuka teljesen kiborul, hogy másként közelítenek a gyerekhez.
Ezek szerintem abszolút létező problémák, és én azt mondanám, hogy most nem kifejezetten a Down-szindrómás gyerekekre vonatkozik ez, hanem ahány gyerek tényleg annyi szokás, annyira különbözőek vagyunk mi magunk is, hogy a játszótérrel simán előfordul, hogy mondjuk nem ezért gúnyolják a gyereket, hanem mert mit tudom, milyen a ruhája, vagy hiperaktív, vagy autista, vagy bármit. Tehát mostanában szerintem erről elkezdtünk jobban beszélni társadalmilag, ami egy jó dolog, és fontos dolog. Másrészt meg ugye én beszéltem Down-szindrómás gyereket nevelő szülőkkel, olvasom a blogjaikat, a bejegyzéseiket, és hát nagyon sok ilyen eset van. Ami fura, mert még egy gyerek részéről megérteném, hogy oké, rossz nevelés, nevelési hiánya, anyuka, apuka nem mondta el, hogy mi a helyzet.
Hogy nem vagyunk egyformák.
Nem vagyunk egyformák alapvetően. Tehát ez a szülőnek a felelőssége szerintem, hogy erről is beszéljen.
És itt a felnőttek sem jó fejek feltétlenül.
Nem feltétlenül jó fejek a felnőttek sem. Ugye a regényben is előfordul, nem egy ilyen konfliktus, hogy a felnőttekkel van a probléma.
Hogyan alakult ki az a számos kérdéskör, ami fölbukkan itt a könyvedben? Ugye a multinál való munka, az ételfutárok, egészen kalandos élete, nem is gondolná az ember, hogy ott valaki ajtót nyit az ételfutárnak, és ott nagyon furcsa figurák jelennek meg. Aztán a média világa, ugye a televíziózás, és a társkeresés idősebb korban, mert ugye a nagymama szeretne most már nem csak egyedül lenni, és az is egy nagyon élő kérdés. Mert 60 éves a nagymama.
60 felett van már, igen. Ez jött magával, de nagyon utána kell járni dolgoknak, hogy az ember hitelesen leírhasson mondjuk egy tévéfelvételt. Tehát valószínűleg, hogyha én nem lettem volna egy ilyen próba tévéfelvételen, akkor fogalmam se lett volna, hogy hogy írjam le.
Tehát ültél már a sminkszobában.
Én ültem a sminkszobában, igen. Aztán ugye a 60 feletti társkeresés kérdés, hogy az én szüleimnek a generációja, pontosan az a generáció, akiken már lehet ezt látni, esetleg özvegyen maradtak, vagy elváltak. Hogy azért a vágy az mindenkiben ott van ebben a korban is, hogy társkapcsolatban éljen, csak ugye ezt egyáltalán nem olyan egyszerű kivitelezni. És ez nagyon vicces is egyébként, hogy milyen visszajelzések tudnak jönni. Már ugye, hogy anyuka megfogalmazza a meglett kórú férfiak is olyanokat írnak, olyanokat küldenek, hogy az embernek a haja szálaig nek áll, de ez igaz, tehát ilyen van.
És a multi?
Én multinál dolgozom most már jó pár éve, úgyhogy én szeretem is ezt a közeget, mert nagyon jól rá tud világítani bizonyos karakterekre ez a környezet. A fickó, aki alszik a meetinggel szinte nyitott szemmel, a csinos recepciós lány, ezek kicsit olyan sztereotipikus karakterek, de jó belegondolunk, hogy mindenkinek van egy fontoskodó, pletykálkodó kolléganője, és akkor ezeket úgy szépen bele lehet építgetni, vagy át lehet alakítani. Persze, úgyhogy senki ne ismerjen még véletlenül sem magára. Főleg a főnök karakterekben nem.
Azokban az intézményekben, ahol Down-szindrómás gyerekekkel foglalkoznak, a fejlesztő pedagógusok, tényleg olyan, mint hogyha mindenhol elmentél volna a jegyzetfüzeteddel.
Körülbelül ez így is történt egyébként. Az ételfutárságról olvastam egy 4 oldalas riportot, ahol egy dunakeszi ételfutár hölgy számolt be a megpróbáltatásairól. Ez a tényleg kinyitja ki az ajtót, éle még egyáltalán, és milyen dolgokat szokták megtalálni a futárokat. Úgyhogy ő szerintem ezt nagyon jól bemutatta ahhoz, hogy a Balázsnak ez a szakmája így látványosabb legyen. Az, hogy ezeket az alapítványokat hogyan mutatom be, az abszolút részben fejből jött, én ahogy elképzeltem, hogy hogyan néz ki szerintem, meg ami az interneten fellelhető. Azt nem tudom, hogy olyan karakterű emberek egyébként dolgoznak-e, mint ami a fejlesztő, a Márta például, aki egy elég szigorú, de jószívű karakter, biztosan van egyébként több Márta is. Ki kicsit kiosztja a Balást, hogy azért lehet, hogy nem kéne ennyire keresztbe zárni azt a gyereket, és lehet, hogy nem kéne mindent túl dramatizálni. Úgyhogy igen, ezek nagyrészt ugye internet, újság, ismerősök, barátok. Ragaszkodtam hozzá, hogy én beszéljek ténylegesen szakemberekkel. Egy kicsit úgy érzem, hogy ez most bármennyire is úgy hangzik, mintha az ember egy szakdolgozatot írna, vagy egy esztét, vagy egy tanulmány. Ez akkor is kell, mert hogyha az ember nem hiteles, akkor nem tudja azt úgy megmutatni, hogy ez tényleg átmenjen, hogy ez tényleg igazi mondani valóval rendelkezzen, és a karakterek is hiába tűnnek igazinak, hogyha körülöttük a tér, az csak lebeg is, az egy fantasy birodalom, mert hogy igazából nem úgy van.
Mi a véleményed azokról, akiket nap mint nap látunk a képernyőn, és arról, amilyen kérdéseket föltesznek?
Fontos, hogy azért akármilyen szakmában is vagyunk, akármit is képviselünk, azért embernek tudjunk maradni, vagy ha esetleg végse sikerül, akkor tudjunk bocsánatot kérni. Itt a Kata karaktere abszolút önálló életre kelt, és ugye, hogy ő is fogalmazott, a riporter került hirtelen előtérbe benne, és nem az ember.
Ő meghívja Balázst egy adásba, és nagyon kemény vele, és a mai világban nem az van, hogy jól lement egy adás, és soha többet nem lesz annak nyoma.
Egyrészt ez egy élő adás a műsorban, másrészt felkerül a YouTube-ra, ugye, és akkor jönnek a kommentek. Ez szerintem manapság annyira előfordul, hogy az emberek kommentekben mutatják meg az igazi véleményüket, és akkor elkezdik egymás savazni. Már nem is azokat az embereket szinte, akik szerepelnek az interjúban, vagy kialakítanak egy olyan képet azokról az emberekről, hogy ez biztos úgy van, és akkor megy az áradat. Úgyhogy aki egyszer bevállal egy ilyet, szerintem az jobb, ha tudja, hogy itt azért bármi is előfordulhat, meg az ellenkezője is.
Egyébként az nagyon érdekes, hogy végül is Balázs a blogjában a baba születése óta megírja az ő hétköznapjait, a nehézségeket, a jó pillanatokat, teljesen kendőzetlenül, és hogy egy ilyen interjúhelyzetben mégis mennyire nehéz neki beszélni erről, nem?
Másik közeg, és teljesen más kérdések is kerülnek elő, mint amiről ő ugye megnyílik. Tehát ő megnyílik arról például, hogy mondjuk milyen érzékenyen érinti azt, hogy folyamatosan kérdeznek tőle, hogy mi lesz a jövőben, ő nem tudja. vagy hogy amikor elkezdik őt piedesztárítani, hogy ő mekkora hős, hát ő nem hős. Tehát ő mindig megpróbál két lábbal a földön állni, de amikor olyan igazán súlyos kérdések érik, amire nincsen esetleg felkészülve, vagy már olyan mélyre temette magában azokat a válaszokat, hogy egyáltalán nincs arra felkészülve, hogy egyrészt az arcát adja hozzá, mert a blogban ő nem, tehát ő csak a kicsiről tesz fel képeket, ő soha nem mutatja meg, hogy én vagyok Hozár Balázs, itt az arcom, ez a gyerekem, hanem ugye csak a kicsi van fent. Tehát ő azért meg tud bújni. Tehát egy blog mögött azért nagyon jól meg lehet bújni. És amikor az arcába tolják a kamerát, és olyan kérdéseket tesznek fel, amit ha mindenki szívére teszi a kezét, még talán szülőként sem lehet, vagy lehetne ezekre olyan választ adni, hogy ez mindenkinek tetszen. Vagy olyan választ adni, ami esetleg mondjuk őszinte válasz, de mégis olyan hatás kelt, hogy akkor esetleg nem jó képet mutatok magamról. Itt a Balázs is vívódik, ugye van is egy ilyen, szerintem elég súlyos kérdés, hogy hát ugye megtartotta volna babát, hogyha tudja ezt előre. És ő neki igazából az önvád fáj, hogy ő ez egyáltalán elgondolkozott, miután ő ugye a születésétől fogva kötődik a gyerekéhez. És szerintem ez fontos, hogy én nagyon nem szeretem az olyan sem filmeket, sem könyveket, ahol a valóságot megpróbálják egy ilyen rózsaszín puder mögé elfedni. Én azt szeretem, hogy tényleg valós kérdéseket dobjunk fel, és nem feltétlenül ragaszkodnék én ahhoz, hogy én ezeket meg is válaszoljam. Az a lényeg, hogy az olvasóban valamilyen induljon egy gondolatmenet. Gondolkodtasson el, keltsen érzelmeket.
Beszéljünk a nőkről. Lehet mondani, hogy ez egy női regény is olyan szempontból, hogy mindenféle státuszú, mindenféle érzelmi beállítódású nő megjelennek itt. Vagy nem mondom, hogy mindenféle, de sokféle. Mesélj róluk, hogy hogyan választottál, és hogy miért kerültek ők bele a regényedbe.
Érdekes, mert egyrészt ez abszolút magától alakult, hogy milyenek legyenek ezek a karakterek, és valahogy úgy jött ki a lépés, hogy elég sok kategória képviselteti magát a könyvben. Ugye, amikor már beszéltünk, a Balázs édesanyja Erzsike, aki a 60 fölötti támasz, mégis társra vágyó karakter, személyiségű, egy nagyon erős nő, de azért neki is szüksége van némi támaszra. Van még egy nagycsaládos nő karakterem, aki Balázsnak az egyik barátja, egy főiskolai barátja, ahogy a gyerekekkel megküzd, és mégis a barátság milyen fontos számára, megélne egy külön misét, mert szerintem nagyon aranyos karakter, ez a Nelly. Az, hogy jó indulatú, és nagyon kis naív, és kedves karakter, de szerintem egy igazi barát, tehát ez pont ilyen. Most, hogy férfinői barátság van-e, vagy van-e ilyen jellegű, azt nem tudom, azt mindenki döntse el megint maga.
De hát Nellynek ott a férje, ők régóta ismerik Balázst, és hát végülis a legkritikusabb helyzetekben írnak megfelelő SMS-eket.
Igen, és ha lelki fröccsre van szükség, akkor Nelly biztos, hogy ott van. Ennek a baj van akkor is, mind a ketten.
Van olyan szál is, ahol megjelenik az egyedülálló nő. Ugye felvetődik ez a biológiai óra kérdés is, hogy kéne már, hogy legyen gyerekem, de mi van, ha nem is lehet?
A napinknak ez egy fő problémája. Azt tudjuk, hogy nagyon sok meddőpár él ma Magyarországon, sok az egyedülálló ember is, akinek nem lehet esetleg. Ez megint egy olyan téma, ami szerintem egy jó beszélgetés indító, és megint ez, hogy ne turkáljunk másoknak az életébe, meg ne akarjuk neki már megmondani, hogy ő hogy él. Érdekes egyébként, hogy a ma emberének ez mennyire fontos, hogy megmondja a frankót másnak. Számomra fontos volt ezt a vonalat is beemelni, tehát ez is legalább olyan közel áll hozzám, mint ugye maga a Down-szindróma, hogy megint egy társadalminak fontos téma, egy olyan karakter mögé bújva, akinek ezáltal megérthetjük a motivációit, az indítékait.
Mert milyen gátak lehetnek egy ilyen nőben, egy ilyen fiatal nőben, aki tudja, hogy nem szülhet?
Az első, ami szerintem sírul, az a jövőkép. Ugyanis amikor fiatalok vagyunk, akkor elképzeljük ezt, hogy családunk lesz, férjünk, gyerekünk, még talán az is, akinek nem ez a fő csapásvonala. És ahogyan ugye ez a hősünk is halad a 40 felé, és nála ugye teljesen ki van zárva az, hogy vészerinti gyermeke legyen. Ez ugye a jövőképet ezt teljesen felborogatja, illetve alássa. A másik pedig az, hogy ahogyan itt telnek az évek, egy picit becsontosodik az ember. Biztos meg tudnánk jobban ezt oldani, mint ez az anyuka, vagy az az anyuka, vagy az az apuka, aki ugye a tévében már leszerepelt egyszer. És ez nem biztos, hogy jó fényt vett arra, akiből ez fakad, de valahol ezt is meg lehet érteni. És azért az életnek rengeteg más szép célja is lehet, tehát nem feltétlenül ez, amit sokan fel is vállalnak egyébként, hogy nem is szeretnének gyereket, és ez is amúgy teljesen érthető. Úgyhogy ez egy fő kérdés, és tényleg alapvetően ez, hogy a személyiségre maga ez, hogy meddőség az hogyan hat.
Hát igen, ennek a karakternek, aki itt megjelenik, az önképét alakítja át, és végül is ő lejátszik helyzeteket, anélkül, hogy a másikat megkérdezni. Tehát mondjuk ez szerintem egy nagy probléma, hogy attól, hogy ő úgy érzi, hogy ez egy hiányosság vele kapcsolatban, már is kategorizálja a vele szemben állókat.
Igen, ez a baj vele kapcsolatban, hogy ő kategorizálja saját magát, ő úgy érzi, hogy ettől nem nő, vagy akkor milyen módjai vannak annak, hogy ő nő legyen? Szerintem ez a fő kérdés itt, hogy nem azt tesz nővé valakit, hogy édesanyja lehet, de akkor hogyan legyek nő? És nagyon sokan kompenzálnak szerintem, megváltoztatják a külsőjüket, hogy tudod, hogy még nőiesebbnek látszódjanak, a viselkedésük megváltozik, a szakmájukban esetleg próbálnak jobban előre törni. Tehát rengeteg olyan kompenzációs művelet van, amit ilyenkor végre lehet hajtani csúnya szóval, hogy nőnek érezzük magunkat, de ez nem könnyű. Tehát ez szerintem egy életre szóló feladat. Nem hiszem, hogy ez a hős ezzel hamar meg fog birkózni. Inkább arról lehet szó, hogy megtalálja a másik életfeladatát, vagy a fő életfeladatát, vagy esetleg mondjuk más módon kerül a családdal, mint olyannal a közeli kapcsolatba, akkor ezek valahogy fel fognak oldódni. Tehát a fontossági sorrend az más lesz. Nem az, hogy én most a nőiességemet keresem, hanem más életterületeken élem meg azt, hogy én nő vagyok. Tudok valakire gondoskodni, például egy ilyennel.
Hajdú Antal Zsuzsannával beszélgettünk Belvárosi srác című regényéről, ami az Erevan kiadó gondozásában jelent meg.